Sziasztok, ez itt a Hack és Lángos 211-es adása, Antena vagyok, és itt van velem a stúdióban Béla. Szia Béla!
Sziasztok, itt vagyok, és Béla vagyok!
És te fel vagy villanyozva, úristen, mi történt?
Próbáltam felvillanyozva, mert mindig meg vagyok ezért szólva, hogy nem elég energiadúsan.
Kicsit az orrodat töröld meg, mert a fehér porot meg...
Porcukros.
Már úgy értem a porcukor miatt, igen, a sütiből. És itt van Ninja is, szia Ninja!
Hello, sziasztok!
Nagyon elbeszélgettük az időt így a logbookba, úgyhogy szerintem eléggé, hogy is mondjam, felpörgettük magunkat, lehet, hogy túl is, úgyhogy itt már az álmosság hatása van, kicsit leülhültek a tartályaink, úgyhogy még mielőtt teljesen elaludnánk, vagy kimerülnénk, én bele is vágnék az első hírembe. A Safari 15-nek a sérülékenysége, ugye a Safari az az Apple-nek a saját böngészője, olyan, mint a Chrome a Google-nél, vagy a mi van a Edge a Microsoftnál, és azért furcsa ez a sérülékenység, mert az Apple az, aki azt mondja, hogy hát a privacy az a szent és a sértetetlen, és az adataid azok csak a tiédek, és abszolút blokkolják például azt, hogy mások kémkedjenek utána, tehát egy ilyen cross-site tracking és privacy és mindent, tehát mindent eladnak ezzel, és mint kiderült, hát pont az ő böngészőjükben akad némi gond ez ügyben. A Fingerprint.js, ez egy speckó cég, aki ilyen privacy és pont az ilyen kémkedések ellen igyekszik kutatni, talált egy olyan hibát az IndexedDB-be, ez egy browser, beszélj magyarul, ez egy böngésző API, az API-ra van magyar kifejezés? Programozható interfész.
Ez jó fordítás.
Nem programozói interfész, nem?
Programozói, igen.
Jól van, kössetek már bele.
Igyekszünk.
Igyekszem itt fejbe fordítani az egészet.
Ez nem könnyű, megértem.
Igen, tehát hogy egy programozható interfész böngészőbe méghozzá alacsony szintű, ami azt jelenti, hogy mi ehhez nem igazán férhetünk hozzá, hanem maguk az oldalak tudnak ebbe beleírni. Ráadásul amiket ők beleírnak, azok user adatok, ami ahhoz az oldalhoz tárolódik, vagy tárolódnia kell. Na most eddig nem lenne baj. Ugye ezt nem az Apple találta fel, nem csak ő használja, ez minden böngésző használ ilyet. Az Apple-nél csak az a gond, hogy amikor ez egy oldal hozzányúl ehhez a API-hoz, vagy programozói interfész, így mondtuk?
API-nak nevezheted szerintem.
Köszönöm. A API-hoz. Én megkaptam a Ninja approve pecsétet.
Approve of Ninja.
Az API-pai papnak
API-ja
van. Fa-API-ja van.
Fa-API-ja.
Szóval fa-API-ja van. Igen. Komolyodjunk meg, kérem szépen, mert elvesztettem a fonalat, sem tudom felolvasni, amit leírtam. Szóval, amikor hozzányúl egy oldal ehhez, akkor csinál egy új ilyen adatbázist, és lementi az összes tab, megnyitott tabnak az adatait, ami annyira nem jó. Tehát, hogy igazából úgy kéne működjön, hogy csak a sajátját látja, sajátjához nyúl, tehát a saját megnyitott oldalát tudja kezelni, és ezt menti le. Ehhez képest klónozza az összeset, és hát így tudja szépen az oldalnak az üzemeltetője, vagy hát programozója kinyerni ezek alapján, az adatok alapján, hogy a felhasználó mi az, amiket böngész, vagy miket csinál, mit nyit még meg, illetve például, hogyha Google alkalmazásokban van bejelentkezve, akkor milyen Google ID-ja van, vagy Facebook ID-ja van, tehát igazából alapvetően pont, hogy azt nem csinálja, amit kéne neki csinálni, vagy amire létrehozták, úgyhogy azt javasolja ez a cég, hogy hát ne használjunk JavaScript-eket, ezeken az oldalakon, amit gyanúsnak tűnnek, illetve a másik, hogy ne használjunk Safari 15-öt. Tehát, hogy használj más böngészőt egész addig, amíg az Apple ezt nem pecseli. Nyilván pecselni fogja valamikor, de egész addig szépen használjunk más böngészőt, hogyha nem akarjuk, hogy az adataink ellícselődjenek másfelé. Igazából ez szerintem gáz, mármint, hogy én, mint Apple user, eléggé szomorú vagyok, hogy pont a privacy pápa Apple, good guy Apple mondja azt, hogy figyeljünk erre, és megtiltok minden alkalmazásnak, hogy a felhasználóimat kövesse, majd pont nála lesz egy olyan bug, ami pont, hogy ezt csinálja, hogy követi a felhasználókat. Ja, hát van ilyen.
Hát egyébként ilyen szempontból azért felmenthetjük az Apple-t, mert azért ez egy sérülékenység. Tehát azok, tehát ez nem egy megtervezett, szándékos dolog. Nyilván, ha most elindulunk abban, hogy akkor összeesküvés elmélet is tudtak róla, mert ugyebár minden bugot általában az embernek eszébe jut, hogy ennek mennyire van szándékos feelingje ezeknek a bugoknak. Tehát, ha az ember ebből az oldalról nézi, akkor nyilván lehet, de egyébként nem tűnik ez nem túl nagy problémának. Az, hogy használj mást, ez szerintem ez mindig egy valid, ez egy valid tanács, szerintem nem árt, hogyha az embernek eleve van a gépén mondjuk két böngészője. Most a Microsoft oldalon a beépített böngészők azok kevésbé játszanak, de mondjuk, hogyha van egy valamilyen Chrome alapúd, meg egy Firefox alapúd, akkor jó vagy. Hogyha van egy mondjuk egy Safari-d, egy Mac-en, és mondjuk teszel mellé egy Firefoxot, vagy egy Brave browsert, vagy egy mit tudom én, mint akkor szerintem ez mindenképpen egy előnyös dolog tud lenni. Hogy az egyikben ilyen dolgokat nézzen, a másik dolgokban van. Tehát ez a szeparálásnak is a lényege. És akkor mi nem is beszéltünk arról, hogy bármit tudom én, Firefoxban lehetne mindenféle okos izét, plugin-es dolgot csinálni, amit Ninja is szokott ajánlani.
Konténereket.
Az. Kíváncsi vagyok, hogy a konténerekre például hogyan hat egy ilyen bug. Lehet, hogy az ég egy, tehát ez kiköpi és izé. Tehát hogyha lenne mondjuk a Firefoxban egy hasonló típusú bug, lehet, hogy a konténerek ezt teljesen le is izérni, ki is negálnák ezt a dolgot.
Igen, ugye a privacy másik nagy védelmezőjének szoktuk mondani a VPN-t, mert szokták mások, mi már kevésbé hiszünk benne, meg hogy mindenképpen érdemes VPN-t használni bárhonnan, és hát ugye azt tudjuk, hogy a bűnözők is használják, és hát van egy hír ezzel kapcsolatban, hogy az Europol tesz lépéseket ez ellen.
Igen, ez egy szuper érdekes hír volt, talán pont a héten volt, és ez nem egy ilyen régi, de január 17-én történt, igen, ez teljesen friss. Ne, nekünk friss egy pár nappal ezelőtt, nektek kedves hallgatók, ez már sajnos múlt héten volt, de nem baj, mert nem maradtunk le semmiről. Mi történt? Az Europol lekapcsolta a VPN Lab nevű VPN szolgáltatónak a szolgáltatását. Igen.
De miért?
Na de miért? Na ez egy nagyon érdekes kérdés, ez egy szuper érdekes kérdés. Azért kapcsolták le, na várj, először elmondom, hogy mit kapcsoltak le, pontosan 15 szervert kapcsoltak le, nem is tudom, hogy hány országban mondom, Germany, Netherlands, Kanada, Csehrepublik, France, Hungary, mi is beközte voltunk, figyelem, tehát valószínűleg mi is benne voltunk. A mi rendőrségünk is benne volt a buliban, Latvia, ami bármi lehet, Ukrajna, az Amcsiknál és a UK-ben is voltak szerverek, amiket egyszerre tud, ez egy tipikus, ez az összehangolt támadás dolog, és azért kapcsolták le őket állítólag, mert együtt működtek, illetve tehát ez egy nagyon érdekes dolog, mert fölmentem az oldalra, és elolvastam azt az üzenetet, amit a rendőrség ugye kirakott, amikor mindig, amikor lefoglalnak egy ilyen szolgáltatást, akkor kiraknak egy ilyen üzenetet. 2011-ben például volt a WPN nevű ugyanilyen VPN szolgáltató, amit hasonlóképpen szintén az Europol kapcsolt le, és már annó is mondtam, hogy nagyon, nagyon király volt az a grafika, amit oda kiraktak, és azt kell, hogy mondjam, hogy most egy másik grafikát rakta ki, és képzeljétek el, hogy tematizált volt a VPN labra. Tehát volt ott egy ilyen föld, és ott oda volt írva, hogy VPN lab, és a labnak a betű így le voltak esve, meg nem tudom. Tehát itt valaki az Europolnál energiát és időt fektetett abba bele, tehát így ültek, és így azt mondták, hogy milyen legyen az a kép, amit kirakok oda arra a weblapra, amikor lekapcsoljuk, és valaki megdizájnolt, de egyébként ezt most ironikusan mondtam, de nagyon jól néz ki, tehát nekem ez tetszik, és ez tök szimpatikus, hogy ilyennel is foglalkoznak, ilyen szempontból, hogy nem csak, hogy tudjátok, kirakják fehér alapon, fekete szöveggel, hogy itt a rendőrség járt, meg mit tudom én mi, hanem csinálnak egy ilyen nagyon király ilyen takedown message-et, ami nekem tökre tetszett. Na de miért? És ezt erre próbáltam egyébként rájönni, hogy miért ez? Annyi VPN szolgáltató van, miért ez fájt nekik? Az egyik olyan dolog, amit így úgy éreztem, hogy ez probléma, tehát várjátok, akkor mi van a hivatalosban? A hivatalosban az van, hogy hát nagyon sok bűnözői tevékenységhez volt köthető a VPN labnak a szerverei. Tehát rajta keresztül mentek a bűnözők, és rajta keresztül használták. Az egyik bűn az volt, hogy relatíve olcsó volt, és WPN szolgáltatást nyújtott, tehát két szerveren keresztül tudtad a kapcsolatodat rútolni két különböző országban. Tehát ez olyan egyébként, nem is értem, tehát ez körülbelül, miért nem arról van szó, hogy például érted, veszek egy izét, veszek egy Proton VPN-t, meg veszek egy Tutanota VPN-t, és akkor fölcsatlakozok a Proton VPN-re, és utána fölcsatlakozok egy Tutanota VPN-t. Vagy annak nincs. Mi volt az IPA? Nem, PIA.
PIA.
PIA, PIA volt. A PIA-ra kell gondolni. Na, igen, a PIA az a Private Internet Access, vagy mi a SZÖSZMÖSZ volt annak a neve, igaz?
És annak is van a PIA?
Így van.
Annak is van a PIA, igen. A PIA-nak is PIA, van a PIA. PIA. Na, szóval, na lényegtelen, tehát a WPN, mint szolgáltatás volt ennél a VPN labnál is, és hogy állítólag ez egy ilyen probléma. Egy kezdek azon gondolkodni, hogy lehet, hogy ezzel a WPN-nel van probléma.
Gondolod?
Mert hogy az előző VPN szolgáltató, aminek az volt a neve, hogy WPN, és kapaszkodj, WPN szolgáltatást nyújtott, ott is hasonló problémák voltak, és hogy lehet, hogy ezzel a WPN-nel nem tudnak mit kezdeni. Egyébként biztos vagyok benne, hogy nehéz lehet, hogyha te valahova felcsatlakozol egy VPN szerverre, tehát egy másik országba, és abból a másik országból felcsatlakozod egy harmadik országnak a VPN szerverére, tehát azt így nyomozatilag lekövetni, az valószínűleg nem egy egyszerű feladat lehet, mert ugyebár több országon keresztül kell esetleg IP címet lekérni, bekérni, több cég van a játékban, tehát ez biztos vagyok benne, hogy ez egy ilyen problémásabb szenárió lehet, tehát látom, hogy ez esetleg ez miért jelentett problémát, hogy miért nem játszik ilyenkor a Tor, azt nem tudom, bele se akarok menni ebbe a dologba, de egyértelműen ez az egyik probléma, illetve még azt írták az Europolnál, hogy hát gyanúgyható, hogy azért az infrastruktúrát is használták arra, hogy bizonyos bűnözői tevékenységeket elkövessenek, úgyhogy elképzelhető, hogy valaki benne van a buliban, ha azt nézzük, hogy valaki a szolgáltatótól.
Érdekes. Hogy,
igen, érdekes, tehát én is mindig ezen gondolom, hogy miért pont ezt a VPN? Tehát annyi VPN van, hogy miért ez fájt nekik. Nyilván ők is no-log. Meg lehet nézni egyébként a Wayback Machine-ban a régi honlapjukat, még mielőtt leszették volna. Igazából full átlagos volt. Tehát nem is úgy hirdették magukat, hogy gyere hozzánk bűnözni, mi bármit megengedünk nektek. Tudjátok, nem
egyébként a...
De a WPN-nek azért volt egy ilyen izéje. Tehát ők például a WPN, ha jól hallottam, ők például ezerrel reklámozták magukat a dark webben. Tehát, hogyha neked valamilyen szinten az imidzsed, akkor nyilván belemész, de például ennek a VPN labnak én teljesen, tudom én, 2005-ös weblapja volt, körülbelül olyan feeling volt, tehát ilyen régi ikonok is voltak rajta, amiket régen volt divat használni az interneten, full egyszerű volt, nem tudom, tehát nem tűnt ez nekem annyira kirívónak, de nyilván hát egyértelműen látszott, hogy ezen keresztül csinálják ezeket a támadásokat, úgyhogy így érthető, hogy leszették, de tudom, érdekes, kíváncsian nézem ezeket a VPN leszedéseket, mert mondom, folyamatosan ez motoszkál a fejembe, hogy miért pont ez? Mivel volt rosszabb?
Ez a vpnlab.net.
Az.
Laboratory of Security. Azt írja.
Laboratory of Security.
Érdekes.
Azért nézed a régi oldalát?
Aha, igen, az archive.org-on nézem a 2017 március 1, vagyis igen, január 1-e, január 30-ai legújabb news bejegyzés.
Napshot. Igen. Ja, igen. Ez nem volt egy túlságosan pusholt dolog a WPN ellentétben, ami kimondottan modernnek tűnt, amikor néztem annó.
Igen. Furcsa. Nem tudok erre mit mondani. Biztos vagyok benne, hogy mielőtt egy ilyen lépésnek lép valaki, hogy konkrétan egy szolgáltatást leállítanak, ami azért több országban szolgáltat, meg több, sok-sok ügyfele van, akkor annak azért eléggé megalapozott a háttere. Érdekes, jó lenne erről többet tudni, de hát valószínűleg nem fogunk.
A WPN-nél még emlékszem, hogy ott írták, hogy nem működtek együtt a
hatóságokkal.
Itt most nem írtak ilyeneket. Mondjuk, hogyha nem, de tehát, hogyha írogat neked a rendőrség, meg hogy jönnek, tudod, ezekkel a bírósági mindenféle döntésekkel, stb. Dolgokkal, és nem működsz együtt a rendőrség, akkor elképzelhető, hogy idő után le fognak szedni. De hogy ezek itt mit csináltak? Egyébként én tényleg azon gondolkodok, lehet, hogy itt tényleg az infrastruktúrának az üzemeltetői is úgy voltak vele, hogy akkor ők segítenek a bizonyos bűnözői csapatoknak, megcsinálják bizonyos dolgokat, és akkor így lekapta. De ez full az én gondolataim, úgyhogy ennek semmi alapja nincsen. Csak hát az ember mindig gondolkodik, hogy mi pont ők. Na mindegy. Úgyhogy ez volt majdnem azt mondta, hogy WPN. Mi ez a VPN labnak a története? Kíváncsi vagyok, lehet, hogy majd kiderül majd egy pár hét múlva, hogy mi volt még.
Hát én nagyon szívesen lennék ott a háttérben, hogy hogy mi történhetett valójában, az nekem a Revillnek a története, ugye az egyik kedvenc cég, úgymond. Tehát, hogy ők azért eléggé fajsúlyosak voltak itt a ransomware témában. Ezt tudjuk, hogy a mi is volt a neve? Sodinokibi? Valami hasonló.
Sodinokibi.
Majdnem ezt mondtam én is. Fejembe ez hangzott. Szóval, hogy ők abból éltek, hogy akár, tehát nekik volt az, hogy helpdeskik is volt hozzá, meg mindenféle supportot adtak, hogy hogyan fizesd be a ransomware-t utána. Tehát nagyon erőteljesen támadtak mindent, és hát talán, nem tudom, ez egy ilyen sikersztori volt, tehát egy kicsit ilyen gatyános, hogy nem biztos, hogy akarsz róla beszélni, honnan lett az első pár milliárdod, de meg a bizonyos körökben még mindig úgy ismernek, hogy hát ugye őt, hogy a Live Jasmine királya, most a Revealt meg, mint a ransomware királya, tehát hogy amikor majd a Bidennel kezdett fognak mindenféle fogadáson, és bemutatják, hogy ja, hogy ők voltak azok a srácok, és nem, igazából nem, tehát hogy ők voltak az egyik legkeresettebb kártevő csapat, vagy hacker csapat, a bűnöző csapat, akit többen is kerestek, köztük az amerikaiak, meg tudtam, az Europol is eléggé toplistásként listázta őket, és hát azt tudtuk róluk, vagy hát tudni véltük róluk, hogy ők Oroszországban hostolnak. Igen. És hát most jött egy hír hirtelennyében, hogy az FSB, amiről nekem mindig így a régi CPU overclocking jutott eszembe, amikor azt kellett figyelni, hogy annak milyen frekvenciája van. Na mindegy, az FSB az a Federal Security Service angolul, tehát ez a helyi csúnyafiúk, hivatalos csúnyafiúk Oroszországba. Ők letartóztattak 12 tagot, és felszámolni vélik a Revil genget. 25 címen tartottak egy idejűleg raziát, ez egy hatalmas rajtaütés. Lefoglaltak 426 millió rubelt, ami nagyjából 5 millió USD-nek felel meg, plusz 600 ezer forint értékű KP-t, 600 ezer dollár értékű KP-t, tehát 600 ezer forint az kicsit így kevésnek nem tűnt. Igen, tehát 570 ezer dollár értékű kriptót, számítógépeket, és nyilván hát a 20 luxusautót, nem nevezték meg, hogy Lambo, de tudjuk jól, hogy mi a mérce. Igen, tehát hogy ez
egyértelmű. Láttuk a képeken.
Igen. És hát igazából itt az FSB kiadott egy nyilatkozatot, amit én lefordítottam a helyi nyelvről magyarra, ami így hangzik, hogy a szervezet bűnszervezet, őrizetbe vett tagjait a második cikkely második része szerinti bűncselekménynek elkövetésével vádolják. 187 fizetőeszközök illegális forgalmazása című bűncselekmény elkövetésével. Tehát igazából ők azt szerint állítottak vádat, hogy 187 esetben bizonyítható, hogy ők illegális fizetőeszközöket forgalmaztak. A világ nagy része szerint ez egy érdekes lépés, maga az, hogy az FSB egyáltalán reagált és otthon bűnszervezetet, kiber bűnszervezetet bántalmazott, úgymond, tehát hogy fellépett ellene. Hát most az Enga itt lenne a mi politikai szakértőnk, akkor elmondhatná, mi lehet a háttérben, de azért ennek egy elég erős diplomáciai hatása lehet, és sokan mondják azt mindenféle Comteo csoportban, hogy ez igazából egy politikai játszmában voltak, hát úgymond parasztok, vagy hát gyalogok, akiket most leütöttek, hiszen azért a Bidennek a vezetése alatt jelenleg, vagy a nem uralkodás, mit szoktak az államfők csinálni?
Regnálása.
Igen, kicsit sok középkori filmeket nézek mostanában, és így más a szókincsem. Szóval a Biden kormányzása alatt azért elég erőteljes nyomás nehezedik így Oroszországra, és sokak szerint ez egy ilyen enyhítő lépés, hogy egyrészt kifogják Biden vitorlájából a szelet, ha még életek ilyen közhelyes megnyilvánulással, másrészt meg, hogy ezáltal nyilván az van, hogy ők megtették, pont. Tehát, hogy Amerika egyik legnagyobb ellenségét, kiber ellenségét ők most így megoldották, és akkor köszönjük szépen. A másik vélemény lehet, és itt lehetne egy Team Antenna vitát nyitni, hogy szerintem itt azért van egy ilyen háttérkészfogás, hogy oké, mi lekapcsoljuk nektek az FSB-t, idióta. Szóval mi lekapcsoljuk nektek a Revealt, viszont cserébe ti meg ezt csináltok, vagy elfelett hunytok szemet. Tehát én azért látok ebbe egy ilyen nyomásgyakorlást, hogy szerintem az amcsik találtak valamit az oroszoknál, amiért cserébe most az oroszok lekapcsolják az FSB-t, de hát nyilván ugye ez mind...
Nem az FSB-t.
Jó, mindig az FSB-t mondom, nem
Revealt.
Tudom miért.
Revealt.
Igen, szóval Revealt kapcsolják be cserébe. Ja, nem tudom, nekem ez egyrészt érdekes, másrészt meg tök jó. Tehát, hogy ha egy ekkora játékos kiesik, akkor az egy érdekes dolog, főleg azért, hogy mi jön helyette, mert azt tudjuk, hogy ha megősödik egy hely a maffiába, akkor oda betüremkedik más. Így van ez az a kibervilágban is, hogy azért megősödik egy ilyen nagy piac, akkor biztos, hogy jönni fog más, hiszen azért ebből meg lehet élni, mint ahogy láttuk a fenti számokból, hogy azért lehet jól csinálni. Illetve hát elég sok ilyen lecsapás, meg ilyesmi volt azért a közelmúltban, meg mindenféle ilyen nagy összegű lopások, meg büntények. Na, ennyi beszélgetünk arról is.
Mi az illegális fizetőeszköz, vagy tilos, vagy nem is értem, ez a...
Ez nekem is megcsapott az illegális ezt? Fizetőeszközöt.
Hogy lehet ezt megfogalmazni?
Szerintem ez igazából csak a DeepL-nek a félrefordítása. Tehát, hogy ez a zsarolásra utalva mondták ezt. Csak vicces volt, hogy lefordította a DeepL.
Úgy, én is valami ilyesmire gondoltam. Biztos, hogy nem a bitcoin, mert ugye már bitcoin, hanem illegális fizetőeszköz, úgyhogy...
Hát neked nem csak bitcoinnal játszottak szerintem.
Ja, persze, nem aprózták el ilyen szempontból, csak akkor kriptó. Az a baj, hogy sokszor használom a bitcoint a kriptónak a szinonimájaként, ami teljesen helytelen, amivel hát, totálisan tisztában vagyok.
Igen, mindjárt mesélek neked arról a haverjaitól, hogy mennyire nem menő már a bitcoin a kriptovilágban, de előbb mesélj nekem kicsit a dark web-es bankkártyás lecsapásról.
Jó, mesélek erről. Ez egy igazából egy rövid hír, és akkor lehet, hogy elevezünk a lekapcsolásoknak a vizéről most már. Múlt héten, ha jól számolom, valamikor az, ami nem írtam fel a dátot, de nem olyan régen, a UniCC, ami a Dark Web-ben az egyik legnagyobb bankkártyás weboldal, mi az, hogy bankkártyás weboldal? Hát bankkártya adatokat tudsz venni. Ott, ugye már mihez kell a bankkártya adat, csak hogyha valaki nem ismerni ezt a folyamatot, ez a cardingnak nevezzük ezt a bulit, cardingnak az a neve, az a lényeg, hogy veszel bankkártya adatokat, és akkor ezeket vagy beregisztrálod valahol, és vásárolsz, vagy van olyan megoldás is, hogy fogod, és rányomsz, lehet kapni, főként Amerikában, de simán el tudom képzelni, hogy bárhova kiszállítják, üres bankkártyákat, amikből bele tudod nyomni ezeket a bankkártya adatokat, amiket megvettél az interneten, és akkor van egy olyan bankkártyád, és tudsz vele fizetni. A számomra, amikor ezt először láttam és hallottam, hogy ledőltem a székről, de működik ez a dolog, és akkor amiket ugyebár ezekből általában ajándékkártyákat vesznek, az ajándékkártyákat meg már nem lehet nyomon követni, az ajándékkártyákból gyakran vesznek mondjuk játékokat a Steamen, és mert ugyebár hogy veszed az ajándékkártyát, bemész a benzinkútra és veszel ajándékkártyát a lopott bankkártyáddal, és onnantól kezdve igazából tiszta a pénz, abból az ajándékkártyából megveszel mondjuk a Steamen játékot, a Steamen a játékot meg fölteszed, illetve a kódot fölteszed a G2A-re, vagy a Kinguin-re, vagy a másik ilyen típusú oldalakra. Ezért szokták ezeket az oldalakat ekézni ezerrel, hogy gyakorlatilag lehetővé teszik a bankkártya visszaéléseket, illetve nem csak, hogy lehetővé teszik, hanem, hogy nagyon profitábilissá teszik ezeket a dolgokat. Úgyhogy ezért, hogyha ha lehet, akkor az ember ne vásároljon a G2A-ről, de nyilván, hogyha fiatal vagy, és van zseppénzed, akkor nyilván a legolcsóbbat fogod megkeresni, és a G2A-n fogsz vásárolni például. Na mindegy, nem ez a lényeg, az a lényeg, hogy lekapcsolták a UniCC-t, és nem, hogy lekapcsolták, hanem igazából visszavonultak. Tehát kiírták, hogy az üzemeltetői, hogy 10 napig még mindenkinek van esélye elkölteni azt a pénzt, amit berakott a rendszerbe, és 10 nap után be fogják zárni a dolgot. Írták, hogy nem kell mindenféle összeesküvés elméleteket, meg elméleteket gyártani, egyszerűen csak, hát egyrészt
már nem kell a pénz.
Hát egyrészt nem kell a pénz, másrészt írták, és egyébként ez érdekes volt, és ezt el is tudom írni, hogy hát már nem fiatalok, és ez relatíve sok energiát elemészt tőlük egy ilyen típusú oldalnak a, az üzemeltetése, biztos vagyok benne, hogy azért nem sokat, tehát oda kell figyelni arra, hogy azért ne bukjon le az ember, meg stb. És mondták, hogy idősek ők már ehhez. Tehát ez az öreg vagyok, én már ehhez történet gyakorlatilag, úgyhogy bezárják a bazárt. Ami nagyon érdekes az az, hogy tavaly a Jokestes zárt be ugyanígy, és körülbelül amikor a Jokestes bezárt, akkor lett a UniCC a legerősebb, tehát ez becsúszott a helyére. Nyilván az embernek azon eszébe jut, hogy mi van akkor, hogyha ez ugyanaz a történet, ami tavaly volt, tehát ugyanazok a kollégák, akik a Jokestest csinálták, csak átnevezték magukat, mert ugye már előre is beszéltünk már, hogy amikor kiadnak ilyen elfogást, meg nyomozást, meg ilyeneket, akkor ott próbálják valahogy ezeket körbe karikázni, ezeket a valódi embereket, de vagy nem tudod, hogy ki van mögötte, ezért bizonyos csapatokat kell nyomon követned. Ezek meg úgy váltogatják a nevüket, ahogy éppen kedvük van. Volt a cikkben egyébként ilyen tök jó ilyen kis grafikon is, és lehet látni, hogy ahogy a Jokestesnek megy le a cucca, úgy jön föl a UniCC-nek, úgyhogy a kérdés az az, hogy most vajon ki fog a UniCC-nek a helyére becsusszanni, bár állítólag Északkora nem fog becsusszanni, garantálom. Tudom. De ami még érdekes volt, igen, hogy ebben az évben kimondottan sok ilyen carding oldal vonult vissza, kapcsolták le, és volt köztük olyan is, ahol ez elég erőteljesen úgy néz ki, hogy az oda feltöltött idézőjelesen pénzt, azt így kivette. Ugyebár ez az exit scam, hogy meghirdeted a rendszert, megcsinálod a dolgot, mindenki beteszi a pénzt, és akkor azt mondod, hogy cső. Tehát te, mint üzemeltető, azt mondod, hogy kiléptem a buliból, és viszed mindenkinek a pénzét, és viszel mindent. Mert ugyebár abban is meg kell bízni itt a világnak a sötétebb oldalán, aki esetleg egy szolgáltatást nyújt, és ő csak a középső ember, de a középső ember bármikor behúzhat mindent. Behúzhatja a pénzt, behúzhatja a kártyadatokat, és már ki is lépett a buliból. Úgyhogy egyébként, ha jól emlékszem, 350 millió dollár forgalmat bonyolítottak le, ami azért nem kövés.
Hát nem, mondjuk ez nem ér nyomába a kedvenceidnek, a kis haverjaid, akit mindig védelmezel és letagadsz, ugye a nészakorai hackerek. Ők ugye tudjuk azt nagyon jól, hogy évek óta ebből finanszírozzák, tehát a kiberbűnözésből finanszírozzák a fegyverkezésüket, meg a valós, hát az élő, hogy mondjam, hadászatukat. Ugye itt van a Lazarus csoport, ami nagyjából 400 millió dollárt lopott tavaly, és kicsit azért félve merem ezt így feldobni, hogy hát ugye Észak-Koreát címezzük, tudjuk, hogy Béla szerinted nekik nincs kibe képességük.
Nincs szükségük igazából. Nem csak képességük, nincs szükségük. Nekik nincs szüksége a világnak a többi részére.
Van ugye a Lazarus csoport, ami Lazarus, Lazarus, tehát hogy itt biztos, hogy valami átverés van, tehát ugye nem véletlenül van benne az UF a nevükben, tehát tudja, hogy itt valami beszerhúzásról lehet szó, de higgyük el, hogy most csak a vicc kedvéért, hogy ők ténylegesen észak-koreai hackercsoport, államilag finanszírozott hackercsoport. Hát 2016-ban hozzájuk kötötték a WannaCry-t, ez azért kicsit azért rezgett, nem kicsit, rezgett. Aztán utána felbukkant a nevük 2018-ban, amikor 500 millió kriptovalutát loptak el. Ezután...
Kevésbé rezgett.
Hát ott az kevésbé rezgett, igen, az viszonylag valóságosnak tűnt. Aztán 2019-ben ez eléggé megzuhant, ott őket is megcsapta egy a Covid-szele, gondolom, tehát ott 200 milliót sikerült csak bezsebelni. A 2020-ban ez növekedett 300 millióra, és a tavalyi évben megduplázták majdnem a 19-es számokat, tehát 400 milliót sikerült lenyúlni. És amit mondtam, hogy a bitcoin az mennyire nem menő, mert ebből csak 20% volt bitcoin. Tehát, hogy a lenyúlt kriptovalutának a nagy része az nem bitcoin volt, hanem főleg Ethereum. Ethereum az új menő dolog. Hát igen, ugye kicsit most akkor vakarom a fejem, hogy hova tűnt az én kriptóm, és hát most már tudom, hogy vasszak, hogy ennyit is ellopták.
Ethereumba toltad?
Figyelj, ez egy, nem tudom, meséltem el ezt a történetet, szerintem a kotyogósból biztosan, hogy én vettem Ethereumot Balázsék nyomására.
Milyen Balázsék? Ja, Rádiós Balázsék.
Igen, hallgattam Balázsékat, és mondták, hogy most kell befektetni az Ethereumba, mert hogy most a legjobb beszálló. Én vettem egy jelentősebb összegű Ethereumot, majd láttam, hogy így zuhan. Tehát azóta csak zuhant. És És akkor jöttem fel, hogy én két hét lemaradásban vagyok a Balázsékban, tehát hogy én podcasten hallgattam a Balázsékat, és ideig nem hallgattam őket, tehát két hét backlogom volt Balázsékból, mikor én azt hallottam, és akkor tényleg beszálló volt, de én a csúcson vettem 4800-an, hát most 3200 környékén van. Úgyhogy don't be antenna, én azt tudom mondani, tehát hogy a pénzügyi
dolgok... Kérlek valaki szó... mást, hogy a pénzügyedet intézze.
Igen, úgyhogy ne, nekem a bitcoinom is meg a Ethereum is, természetesen mind a kettő mélyponton van, tehát nagyjából 37% mínusz vagyok jelenleg, de hát ugye tökösnek kell lenni és benne kell maradni, tehát hogy csak akkor veszíted, hogyha realizálod, hogyha benhagyod a pénzed, akkor még nem veszítesz. Egy kérdés az, hogy ki bírja tovább az Ethereum zuhanása, vagy a kriptovaluta zuhanása, vagy az én idegeim. Ja, hát most már az egy kicsit az idegeim kezdik felmondani a szolgálatot. Szóval bízom benne, hogy az én árfolyamra nincs hatással Észak-Koreának a tevékenysége, illetve a Lazarus csoportnak a tevékenysége. De ugye érdekes a módszer, tehát hogy ők állítottak be különböző megfigyeléseket ilyen nagy összegű átutalásokra. És amikor egy ilyen elindult, akkor ékelődtek közbe, és irányítottak át ezt a tranzakciót a saját különböző számláikra, és utána mosták tisztára. Tehát így lett ez náluk. Ami szerintem egy tök érdekes dolog, hogy ezt így felépítették, ezt a mechanizmust és ezt a gépezetet. Hát látjuk, hogy profit az van benne. Tehát, hogy a tanulság, hogy nagy összeget nem szabad egyszer átutalni, mert akkor hirtelen eltűnik a pénzed. Szóval mindig kicsibe kell utalgatni, és akkor nem lophatja el a gonosz Lazarus a pénzedet. Szerintem.
Profitról mindig az jut eszembe, hogy meg akarom nézni a Leona Profit. De ez nem úgy van egyébként, hogy ilyen leszárulákban, amikor veszteségessé kezd válni a befektetés, akkor minél tovább maradsz bent, annál többet veszítesz?
Hát ez változó, ugye a kriptovaluta az eléggé hullámzó, tehát vannak hullámvölgyek, meg vannak nyilván csúcsok is.
Függően, hogy ki mit twittel.
És nyilván, hogyha te ügyes vagy, akkor amikor elindul lefelé, akkor gyorsan ki tudsz szállni, és akkor nem veszítesz annyit, hogyha gyorsan mozgatod a pénzed. Én nem vagyok ügyes, mármint, hogy nem követem így pontosan, hogy mi történik, mert van olyan, amikor ilyen 10-20%-ot ugrik föl vagy le, és nyilván ezekből is lehetne nyerészkedni. Mondom, én ennyire nem vagyok ügyes, tehát én bíztam benne, hogy beteszem, várok egy 6 hónapot, akkor az jól felmegy, és akkor utána kiveszem, és akkor meg vagyok, köszönöm. Ja, hát még várom ezt a felszálló ágat, hogy meglegyek, köszönöm. Még nem tartunk ott alapvetően.
Egyébként ez egy jó stratégia lehet, hogyha már most keresztet vetsz arra a pénzre, mondva, hogy kész, az nincs, és innentől kezdve, ha megindul fölfele, akkor nyertél, ha nem, akkor tanultál.
Kezded úgy, mintha elvesztetted volna így az van. Utcán.
Hát én úgy kezelem, a gond az nem itt van, hanem hogy az én aktivitásomra más is beszállt ebbe a bizniszbe, és jóval nagyobb összeggel. Mert hogy én mondtam, hogy figyelj, én vettem bitcoint, mert azt mondták, hogy elvileg ez meg fog duplázódni év végére, és biztos Tóti, hallodsz, Balázs mondta. És hát igen, tehát most éppen adom el a vesémet a Dark Webben, hogy vissza tudjam fizetni az illetőnek. Nem, mindketten kemények vagyunk és kivárunk, úgyhogy nem ajánlom még fel a vesémet, mert az elég egészségügyi gondokat okozhatna az élet további részében.
Viszont, Balázsék, Balázsék meg azóta gondolom rendszeresen benéznek a kocsi alá, hogy nincs alatta valami ketyegő szerkezet, mielőtt elindulnának.
Nem, hát ők mindig elmondják, hogy ők nem adnak befektetési tanácsot, ők ezt csináltak éppen, hogy éppen beszálltak, hogy éppen kiszálltak, de hogy ezt ne kövesse senki. Ja, én nem követtem.
Ez érdekes, egyébként ezt annyira nem vártam volna, hogy Balázsék pont a kriptóról fognak beszélgetni, tehát ez számomra egy ilyen teljesen...
Balázsék mindenről beszélnek egyébként, tehát mindenről beszélnek, viszont Balázsnak van érdekeltsége is a kriptóban, mármint, hogy ő kriptózik, meg van Ethereum farmja, meg minden, tehát hogy ő ugye mindenbe valamilyen szinten belógatja magát, és hát ő általában jól, tehát hogy ő sikeresebben veszi ezeket az akadályokat.
Menő.
Ja, viszont, hogyha viszont ha már említetted azt, hogy kezdetet vethetek, a kibertámadásukban azért nem szoktuk meg azt, hogy ilyen célpontokat is vesznek, mint például Vöröskereszt, ahol hát én nem várnék ilyet. Tehát, hogy ők azért még a háborúban is egy ilyen no-go zóna volt, akkor itt most ez hogy történhetett, vagy mi történt igazából?
Hát az a helyzet, hogy a Vöröskeresztnek a Nemzetközi Bizottsága, az International Committee of the Red Cross, az ICRC, detektált egy, hát egy szofisztikált kibertámadást ellenük, a számítógépes rendszerük ellen, amik olyan információkat hoztolnak, ami igazából olyan embereknek a személyes adatai, és hát igen, személyes adatai, akik hát elég kiszolgáltatott helyzetben vannak. Például olyanok, akik akiknek eltűntek hozzátartozójuk, akit keresnek, és ugye a kontaktadatok ott vannak benne. Vagy olyan emberek, akik eltűntek, és róluk szóló információk, vagy humanitárius katasztrófával sújtott területen élnek, és ezért szorulnak a Vöröskereszt támogatására, vagy üldöztetés előre rejtőzködnek. Több mint 500 ezer személy adatai kerültek így ki tőlük. Igen, hát túl sok információ nincs erről, de szerintem ez egy nagyon szomorú és ilyen valóságról lehozó hír, hogy tehát tényleg a Vöröskereszt az, ami ha végigmegy egy harctéren, akkor rájuk nem lőnek jó esetben, vagy hát nem kéne, és segítik az embereket, és tessék, valaki rájuk ment, és valószínűleg egyébként ez célzottan ő rájuk ment, és ugye pont a veszélyeztetett, tehát azok a célszemélyek, akik ott most, akinek az adatai most kikerültek, valószínűleg közülük valakire voltak kíváncsiak a támadók, nem lehet tudni, de hát mondom, ez egy nagyon friss hír, és hát elég elkeserítő és szomorú.
Igen, azért vannak olyan célpontok, amit nem illik. Tehát, hogy azért ezt így nem lövünk egy vöröskörözt fel, nem lövünk egy felihatós oldalnak a felhasználóihoz. Tehát, hogy azért na, egymást azért nem cseszegetjük. Nyilván nem ugyanaz a kategória, de azért kicsit furcsa, hogy hát azért tudjuk, hogy a hacker köhökben a peer-to-peer hálózatok azok azért így viszonylag elterjedtek, tehát mondjuk a torrent oldalak, meg az egyéb ilyen fájcsérő oldalak, meg ilyesmi. Meg hát ugye azért a lopott filmekhez kell felirat is általában, és az, hogy egy open subtitles-t megnyomnak, egyrészt nem lep meg. Mármint, hogy olyan szempontból, hogy annak az oldalnak a biztonságát nézve, hát azért na, viszont az, hogy ez egy célpont legyen azért, hogy felhasználni adatokat lopjunk, hát ez is nem azt mondom, hogy olyan fajsúlyos, mint a vöhös között, véletlenül se, de legalább annyira meglep, hogy valaki ezt így célpontként választja.
A másik oldalról meglep meg. Igen, egyébként közben nagyon óvatosan és kellemesen áteveztünk egy másik hírre. Hát a Vörös Kereszt, ezt nem fogok semmit sem mondani, de ezt gyorsan elmondom az Open Subtitles-t, hogy egy pillanatra azt hittem egyébként, hogy ez egy magyar oldal, mert a cikket, amit találtam, illetve linkeltek a kollégák a Telegram csatornánkon, az egy HVG-s cikk volt, úgyhogy rögtön arra gondoltam, hogy ez egy magyar oldal. Aztán szembesültem, hogy vele nem, van a feliratok pont. Vagy mi, meg van azt hiszem a hosszú puska, hogyha feliratokat keresel, és akkor ez a Open Subtitle szokott lenni a harmadik, amit, hogyha esetleg feliratra lenne szüksége, már régen nem volt szükségem rá, szerencsére, de akkor az Open Subtitles-t néztem meg, de ez egy nemzetközi oldal, és egyébként pont ezen gondolkodtam én is, hogy maga az Open Subtitles, ez nem egy illegális oldal, de viszont egyértelműen kötődik a kalózkodáshoz, mert ugyebár nem a Netflixre fogod letölteni a feliratot, amit onnan leszedsz, hanem
pontosan.
Az a filmhez fogod leszedni, amit letorrenteztél a feliratot hozzá. Úgyhogy ez egy ilyen kimondottan érdekes dolog. Na de nézzük meg, hogy mi történt. Hát kezdjük azzal, hogy a HVG-nek a tudósítása erről az eseményről, hát nem volt túl pontos, maradjunk annyiban. Én elolvastam a HVG-s verziót, és teljesen megörültem neki, illetve nem megörültem, de egy teljesen más benyomásom keletkezett erről az egész, mert ugye a HVG azt írta, hogy mi van, hogy megkekélték őket, keresem az idézetet, de lényegtelen megúszuk idézet nélkül, és a lényeg az azt írták, hogy e-mail címeket, jelszavakat, felhasználóneveket és IP címeket, és itt igazából a jelszavak volt számomra az, ami nagyon kellemetlen volt, ugyebár ezt tudjuk, hogy a weboldalaknak alapvetően nem kéne jelszavakat tárolniuk, hanem csak egy hash-et, tehát egy matematikai művelettel generált, a jelszóból generált hát karakter sorozatot tárolnak, és amikor te bejelentkezel, most a legegyszerűbbet mondom el, nagyon sokfajta bejelentkezési metódus van, akkor vagy lokálisan ez a jobb, vagy elküldöd a jelszót, és a szerveren lehesseli megint ugyanúgy, és összehasonlítja a két hash-t egymás mellett. Ja, és nem logolja a jelszót, amit beírtál, ez még egy nagyon, nagyon fontos dolog, de elméletileg már kliens oldalon is lehetne hash-elni, és akkor már csak a hash-t küldöd el. És akkor a gépedről gyakorlatilag nem is került ki a izé. A jelszavad, ez lenne az optimális, de sok helyen ez nincs. Lényegtelen, hogyha viszont itt azt írja a HVG, hogy kikerültek a jelszavak, az azt jelentette volna, hogy az Open Subtitles nem használt volna ilyen hash-t, hanem egyszerűen csak megfogják a jelszavadat, bevágják az adatbázisba, és úgy van eltárolva. És amikor bejelentkezel, akkor megnézi, tudod, mint a hülye gyerek, hogy ugyanaz, nem ugyanaz, akkor cső. Szóval, de nem ez volt, és itt jön a trükk, ugyanis elolvastam utána a valódi cikket és a nyilatkozatot, hanem mit csináltak? Sózatlan MD5 hash-eket tároltak az Open Subtitles-nél, ami nem egy 2021-es megoldás, azért maradjunk annyiban. Hát ez megpróbál elmondani, a lényeg az a sózásnak, hogy tételezzük fel, hogy van egy jelszavad, ami annyi, hogy kis cica 1-2-3. És ha a testvéred is ezt a jelszót használja, akkor ha ezt a két jelszót behesselem, akkor a hash az egyforma lesz. És így elég könnyű törni jelszavakat. Most az MD5-től függetlenül, ezért szoktuk őket még pluszban sózni, ez azt jelenti, hogy minden jelszóhoz még hozzáadunk egy plusz karaktersorozatot, ami egyébként lehet szerverfüggő, vagy konkrétan csak jelszófüggő, most megint csak a bonyolultságán, ezt meg többször is lehet sózni, meg sok mindent lehet vele csinálni. A lényeg az, hogyha van egy jelszavad, akkor az úgy egy az egyben ne legyen megtalálható ennek a hash-e az interneten. Ez a lényeg. Úgyhogy alapvetően ők már elindultak egy jó irányba, de valahol 2005-ben elfelejtették az internetet olvasni, meg így a security szabályozásokat, és ott leakadtak. Ezt mindenki tudta, és ezt mondták is, hogy hát az Open Subtitles-nek annyira nem volt jó a security-e, úgy egyébként.
De benne van a nevén Open, tehát hogy Open, hát, mint az Open firmware-ek, tehát ez egy közösségi dolog.
Na. Közösségi volt. És ez az, amit nem értek egyébként, mert 7 millió useruk volt, hogy ki a tököm regisztrált Open Subtitles, tehát ez miért kell, tehát oda mész, rákattintasz, letöltöd a subtitles, és már ott se vagy, és már nem érdekel.
Hát vannak ilyen... El tudom neked mondani.
Na mondd el.
Én hallottam olyanokról, akik használnak olyan média szerverheket, amik letöltik az Open Subtitles-ről a média szerverhez a feliratot.
De ehhez nem kell regisztrálni.
Meg hallottam olyan embereket is, akik gyártanak feliratot és feltöltik.
Na, a gyártást azt megértem.
Aki követi ezeket, hogy feliratkozik, hogy engem érdekelne a nem tudom milyen sorozatnak az XY részéhez felirat, szóljatok, hogyha már van.
Na, ez általában másnap. Tehát...
Hát, népszerű sorozatnál igen, de nem amúgy. Tehát nagyjából ezek miatt regisztrálnak meg, hát mert miért ne, mert ott van egy regisztrációs form.
Na igen. Múlt héten beszéltünk arról, hogy annál a kereskedőnél, ahol regisztrálni kell, annál én nem vásárolok. Na most arról az oldalról, ahonnan be kell regisztrálni, onnan nem kalózkodok.
Tesó, hadd állítsalak itt meg. Van egy nagyon jó megoldás erre. A privacy pápa Apple megoldotta ezt a problémát. Tudsz úgy regisztrálni, hogy csinál neked egy e-mail relay-t, és a valós e-mail címedet elfedi egy kamu e-mail címmel, ami csak ott használ, minden ilyen oldalnál külön e-mail címmel regisztrál. Kivéve, amikor ezt nem implementálja az adott weboldal jól, és ez nem működik így, tehát hogy te regisztrálsz ugyan, de ő nem engedi ezt, és nem enged tovább, de nem ír semmi hibaüzenetet. De egyébként, ahol jól van implementálva, az egy tök jó megoldás, hiszen így nem vagy visszakövethető, ha kikerülnek az adataid ezáltal, akkor hát egy ilyen olyan, nem tudom, 40-50 karakteres kukac email.com e-mail címet kapsz, amivel semmit nem tud kezdeni az illető, kivéve, hogyha becsúszik egy olyan hiba, mint a Safari 15-ös bugba, és akkor megint az van, hogy ups.
Igen, egyébként ilyen típusú szolgáltatása a Gmailnek is van, tehát van egy, tehát a Gmail címedet azokat, ha jól tudom, tudod variálni pont ilyen megoldásokra, és akkor tudsz magadnak csinálni ilyen eldobhatós e-mail címeket. Lényegtelen, a lényeg az, hogy itt 7 millió ember beregisztrált erre az oldalra, bármiért is, nem értem.
Lehet, hogy volt fórum.
Biztos, hogy volt fórum. Lehet, biztos, hogy benne lehetett csillagozni az összes többi hülyeséget.
Nem értem, hogy
én azt nem értem, hogy ki az, aki ül otthon, és én a subtitle-ös community-hez akarok tartozni. Tehát Mert értem, hogyha a sakkos community-hez akarsz.
A hekkés lángos community-hez.
A hekkés lángosos community-hez.
Kotyogóshoz.
Tehát érted, bármi más, akármi, érted? De hogy a feliratos community-hez akarok tartozni, na az megint a másik. Na minden lényegtelen, ugorjunk ezzel
túl. De szerintem okay. Ez egy régebbi történet, tehát nem biztos, hogy ezek az emberek most iratkoztak fel a modern életbe, amikor a Plex letöltötte magától, meg egyebek, hanem voltak olyan izék, amihez lehet, hogy kellett. Tehát ahhoz, hogy használd az Open Start Titles-nek az API-ját, erre kaptam engedélyt, ahhoz kellett a feliratkozás, vagy mi az a regisztrálás. Tehát, hogy régebben minden regisztrálta. Volt Index account is, meg Indapass, meg ilyenek. Tehát azt is csináltuk. Volt EVV is annak idején.
Ja. Nem, egyébként most a másik, amit elképzeltem, az, hogy tudod, beszélgetsz valakivel, és akkor így, és neked mi a hobbit? Hát én nagyon szeretem a subtitle-ös community-t, meg hogy így benne vagyok így a feliratokban, meg így csinálom a feliratokat, vagy olvasom a feliratokat.
Hát ne, tehát ugye voltak
vagy
ezek
review-olom a... review-olom őket.
Na az, meg ugye tudod, de van ez a tipikus házmesterkedés, amikor így beszólsz, hogy hát ez hogy lett lefordítva?
Ment
a föcsögés, hogy ez nem így van, meg hogy ez nem úgy van, meg hogy amúgy is, tehát attól egyébként én eléggé ketté tud állni a létező vagy nem létező hajam, hogy amikor magáznak, tehát hogy adja a szituációt, hogy a filmben ott tegezés történik, mert hogy a századik randia van, és már együtt élnek, és egyébek, és a magyar feliratban magázza, érted? Magázza. Hát komolyan mondom. Szóval igen, ilyenkor én is tudnék azért kommentelni, csak már kinőttem ebből, hogy hajnali kettőig veszekedjek formakon, hogy ki mit, hogy csinál. Meg a másik, tavaly. Hogy hát nem, két napja. Már nem csináltam két napja. A másik lehetőség egyébként, hogy hát nyilván aki ott volt, azért itt volt, aki mindenféle fórum renkek, és mindenki azzal menőzött, meg csajozott, hogy kinek milyen renkje van, meg kaptál-e kukacot az IRC csatornán, vagy sem. Úgyhogy azért itt lehet, hogy ilyen internetes fém halászat ment ebből, hogy hát itt kommentelek az Open Subtitles-on, és ezért volt ez menő.
Na igen. Na de nézzünk egy picit a technikai oldalról, hogy mi történt, nem fogunk túl mélyre menni, ne jegyen meg senki. Ugye már mi történt, meghekkelték őket, hogy hekkelték meg őket, az egyik szuperadminnak a gyenge jelszavát valaki feltörte, bement, volt egy ilyen lehetőség, hogy valamilyen JavaScript-et fel lehetett tölteni, a feltöltött JavaScript-be berakott egy SQL injection-t, és kihúzta az adatbázist alóluk. Majd utána a hackerünk, főhősünk megzsarolta őket, ők nem voltak hajlandóak fizetni.
Vagy nem értették meg, hogy ez most hogy történhetett?
Igen. Nem egészen fogták fel, hogy mi van itt. Nem, de állítólag nagyon jó fej volt a hacker, és elmondta nekik, hogy pontosan mi történt, és hogy történt, és még segített volna is befoltozni a problémát. Figyeled, ez egy good guy hacker.
Miután lehúzta a teljes DB-t, aha, valósnak tűnik.
Figyelj, így, tehát ő megpróbált segíteni, igazából ő csak megpróbálta
ebből
ezt az egészet.
Ebből lesz a csapat, akik értem
én. Pontosan. Na mindegy, ők aztán végül nem fizettek, mert úgy érezték, hogy nekik ez túlságosan drága, úgyhogy aztán az történt, hogy publikálta a dolgot. De maga ez az egész esemény igazából 2021 augusztusában történt, és hát ezt így most jelentették be, amikor publikálta az arc a dolgokat. Kellemetlen. Mondom, nyilván rosszabb lenne, hogyha az lenne, amit a HVG-s cikkben írtak, hogy kikerültek a jelszavak, nem kerültek ki a jelszavak, de hát közel vagyunk ahhoz, hogy majdnem kikerültek a jelszavak. Ezek az accountok, amik leakerültek, ezek egyébként már bekerültek a HaveIBeenPont-nak az adatbázisába, úgyhogy ha valaki kapott üzenetet, vagy utána néz, vagy stb., akkor ott már megtalálhatja magát. Ha Magyarországon is vannak aktívan résztvevő Open Subtitle-ös community tagok, akkor kukkancsanak bele.
Biztos, hogy vannak.
Biztos, hogy tudnak egyébként már róla.
Hát, hogy hallgatóink között vannak ilyenek, akkor a Telegram csatornánk, nagyon szívesen várnánk őket. Azért, hogy megtudjuk, hogy mit lehet ott feliratkozva, vagy hát így akkontól rendelkezve csinálni. Tehát, hogy homályosítsatok fel minket, hogy mi a hozzáadott érték, hogyha regisztrálni lehet oda.
Én az Open Subtitle-en töltött időm az általában az van, hogy ugyebár Google rákerestem, hogy film vagy sorozatnév, feliratok, kijött az Open Subtitle, klik, download, klik, bezártam ezzel az ablakot. Tehát
mert
így
te fogyasztottad.
Én fogyasztottam, igen, én valóban én fogyasztó voltam.
Hát tehát. Igen, ugye vannak ezek a régi ilyen 40-es évekbeli filmek, amiknek már lejárt a jogdíja, és azokhoz az nem lehet megvenni télen meg ilyeneken, és ahhoz kellett felirat. Mint például, pontosan. Nem tudom, Jetsons, meg ilyen sorozatok.
Egyébként nagyon genyának tartom, hogy egy rakás felirat van, az interneten ingyenesen elérhető, és a Netflixre ezeket az Istenért nem rakják be. Tehát az, a net, érted, van Netflix előfizetésem, van nem tudom milyen előfizetésem, de nincs hozzá magyar felirat. Nem nekem kell, családomnak, stb., de érted. Ja. És mit kell csinálnom? Ott van Netflixen a film, vagy a sorozat.
És le kell nekik fordítsd.
Nem.
Le kell torrentezni.
Igen, le kell fordítsd, igen. És
köszönöm.
És azt csináljuk, hogy mint régen a Predatort meg a izet, jaj, nagyon fáj, vérzek, úristen, mi lesz velünk, fussunk haza gyorsan a helikopterhez.
De figyelj, ez azért jó, mert a szkripteket úgy lehet használni, csak más hangnemben, vagy hangsúlyban, ugye van minden ilyen klasszikus filmnek, van egy felnőtt tartalmú változata, és akkor lehet az akciófilmnek is, hogy jaj, meglőttek, jaj, jaj, és lehet ugyanez a szkript másik, jaj, meglőttek, jaj.
Igen.
Most egyszerűen jutott valami, hogy mi lenne, ha lenne ilyen open source szinkron tolmács, szinkron generálás szolgáltatás.
Tehát, rossz szinkron szolgáltatás.
Hát tök mindegy, milyen, csak szinkron, valamilyen szinkron.
Az lenne, hogy a színész közösség megtalálna és megkéselne minket, mert ugye ezzel mi elveszük a munkájukat, vagy elvennénk a munkájukat, viszont én részt vettem egy projektbe, ahol szinkronizáltak minket végül. Mi csináltunk egy kollégámmal egy podcast adást angolul, és hát egy év múlva, amikor ezt a hanganyagot felhasználták, akkor dehült ki, hogy ők ezt németül szeretnék, úgyhogy alámondással megy majd ki az adás. De hogyha mondjuk az elején mondják, hogy ezt németül akarják kitenni, akkor németül vesszük fel, könyörgöm, de nem, tehát egy alámondásos podcast. Na most, hogyha valamit el tudsz képzelni idegesítő, az az alámondásos podcast.
Hát igen. Mert elég lenne csak az alámondás.
Igen. Igen. Főleg úgy, hogy ugye névtelenül szerepelünk mindenki benne, és akkor tudod, ülök, hogy így, de hogy akkor mi, miért? Tehát, miért? Hát, hogy mégis ti, hát mégis. De mondom, nem. Ne.
Vagy még mondjuk felirattal tényleg a podcast is milyen király lenne, nem?
Igen. Teletext 666. oldalán lehet nézni.
Jézusom, ez milyen agytrözt talál? Ez borzasztó.
De figyelj,
ez marketing cég csinált, vagy hát egy ilyen média koprodukciós cég csinálta, és nem tudtam őket megnyúzni, hol, hogy ezt így ne.
Ezek profik voltak.
Na, de figyelj, nem hallgatottad meg az ötletemet, figyelj, bocsánat. És imádni fogjátok. Tehát kicsit olyan, mint amikor így Betlehemezni odahívsz egy ilyen csapatot, hogy így akkor ott Mária megszüli élőben a kis Jézust a nappaliban. Na, és itt meg az
van
lenne, hogy...
Van is?
Van.
Remélem, tehát, hogy nincs.
De, bárány meg béget. Na, és akkor... Igen, valahol olvastam.
A skótbárány meg béget.
És, na hát itt az lenne, tudod, hogy felhívnátok őket, hogy jó napot, szeretnénk kérni egy élő szinkronizálást a Predator című filmre. Itt ez a cím, és akkor mikor tudnak jönni? És akkor felkészülési idő után mondjuk 3 nap múlva tudunk menni. És akkor odaáll egy színészcsapat a nappaliba a tévé mellé, vagy leülnek ilyen székekre, lenémítják a tévét, és tudod, elkezdik mondani azt, ami történik, ahogy beszélnek, tudod, és akkor ott közben persze a lövések meg minden az menne egy másik sávról, de ott ők élőben ott adj neki, lőjed, nem látom sehol, átlátszik a lény, ott érzem, hogy van valami fönt a fán, tudod, és akkor így különböző színészek így mondják. Ezt én nagyon élném ezt.
Béla, Ninja, én látlak téged a következő cápak között, hogy ez gatyának előadott, hogy a Live Jazzmine-nek ez a következő versziója.
Várjál. Én nekem most egyébként van a gatyának, hogy kell ejteni ezt a gatyának? Van egy nagyon jó ötletem, figyelj. Mesterséges intelligencia, of course, meghallgatja a filmet, és azt már tudjuk, hogy hangot tud generálni mesterséges intelligencia, tehát le tudja másolni a hangodat. És végighallgatja a filmet, és az adott színészeknek a hangját megtanulja, majd a filmnek a szövegét elmondja egy másik nyelven a színésznek a hangjával.
Nem rossz, nem rossz.
És gyakorlatilag az eredeti színész olyan, mintha elmondta volna csehül a filmet mondjuk.
Hát ugye igazából nem is kell ezt előtte meghallgassa, tehát a mai teljesítményeknél ezt real-time tudja tolni.
On the fly.
Ennyi.
Na mindegy.
Jó, hát ezt megint megfejtettük a világ nagy dolgait.
Igen. Szerintem ez lesz egyébként a következő, ami be fog jönni.
De ezzel így a színészeknek is lenne munkájuk, érted? Nem kell mindent az AI-jal csinálni.
Hát, amit te mondtál, az
ilyen
színházas
érzés. Hát azzal nem, de ez egy kicsit ilyen színházas érzés, hogy otthon is van.
Eljönnek hozzá.
Eljönnek hozzá a szereplők, de mégis azért látod a képet hozzá.
Na, akkor megnézed otthon a nappaliban a Predator 2-t.
Így van, és közben pedig ott élő emberek mondják neked a szöveget. A szinkron színészek. Szerintem zseniális lenne. Lehet közben borozni meg minden.
Megbecsülve érzik magukat.
Ha, ugye? Tehát
mondtam volna, hogy ez egy a Covid helyzetben egy jó megoldás, amikor a színészek ugye munkanélküliek, de hát nem, hiszen ne jönnek is behozzák a Covidot, úgyhogy nem megoldás ez se.
Mert maszk kell.
Elon?
Hogy hárman toljátok a vastapsot.
Hát a vasember tud vastapsolni.
Az biztos. És utána tudod, hogy kimennek az előszobába, és akkor visszajönnek a vastapsot.
És mi elmondják a jelzítős táblistát? Vagy?
Igen, magyar hangja, nem tudom.
Magyar hangja, én voltam, hello. És meghajol, tudod?
És még reklámokat is alámondják a végén.
És lesz egy ember, aki külön... Én a Predátort játszottam, és hörögtem.
Jaj, tényleg azt... A hugomnak a férje, ő tudta utánozni a Predator hangját, és így a száját... Tehát wow. Most nem látjátok, de így a kezéről így csinált, és így... nagyon hihető volt, és életű volt.
Ninja közben két kezét a száj elé tette, és ilyen hangyászó mozdulatot tett.
Igen. Említetted egyébként azért az Elon Muskot, és képzeld el, hogy van egyébként ilyen hírünk is.
Van bizony, hiszen a Teslákat kicsit megcsináltak, ez mindjárt mesélhetsz, de közben elmesélnék egy hírt. Jó. Nem, ez jó elatkot is, úgyhogy mesélte szépen a Teslásat.
Hát képzeljétek el, hogy az történt, hogy Columbo, és most nem a ballonkabátos nyomozóra gondolok, hanem egy David Columbo nevű 19 éves hacker, illetve security researcher szakember jelezte a Teslának, hogy bizony ő több tucat jármű fölött részlegesen át tudja venni az irányítást. És persze nem tud olyan dolgokat csinálni, olyan veszélyes dolgokat, mint mondjuk kormányzásba belenyúlni, vagy a féket benyomni, vagy éppen nem működtetni, hanem olyanokat tud csinálni, hogy mondjuk kinyitni a kocsit kulcs nélkül, a Sentry módot kapcsolni rajta kibe, bármi legyen is az, zenét indítani a hifin, vagyis hát a entertainment systemen, meg a navigációba belenyúlni, eltéríteni, és kulcs nélkül elindítani az autót, meg állítólag ezekben van kamera is, azt mondják. Tehát
hát
így nézi a vezetőt.
Több is,
hogy,
persze.
Igen, tehát így nézi a vezetőt is, hogy nem elalszik, meg ilyesmi, és azoknak a képét is hát meg tudja nézni vele. A Tesla nem reagált egyik megkeresésre sem, pedig volt sok, tehát így írt a marketing osztálynak, írt a fejlesztőknek, egy csomó helyre írt, és nem reagált a Tesla, de miért nem reagált? Azért, mert valójában ez nem is a Tesla hibája. Nem náluk van a hiba.
Oh.
Ugyanis mindegyik érintett jármű, 120 fölött van a járművek száma egyébként, szerte a világon, a tulajdonosok ugyanazt a appot, egy harmadik fél által fejlesztett appot használják a Teslájuknak a menedzselésére és a kezelésére, aminek az appnak egyébként most a nevét azt nem tudjuk, ugyanis ez nem lett közzétéve, mivel nem lett még kijavítva a hiba, de azért Columbo úgy próbálta felhívni a Twitteren keresztül, meg így felhívni a tulajdonosokat, hogy értesíteni őket, hogy hát figyeljetek, azért baj lehet az autótokkal, és a Twitter ilyen kérdezősködött, hogy alvásszám, meg Tesla autó azonosító alapján, hogy lehet esetleg a tulajdonosokat megtalálni, és hát se a Tesla nem válaszolt nyilván neki, se a...
Ez egy elég hülye kérdés.
Hát igen.
Tehát...
Elég sédi a dolog.
Se a világ nem válaszolt neki. Hát lehet találgatni egyébként azt, hogy melyik app lehetett, meg gondolom nincs túl sok app a Tesláknak a menedzseléséhez. Kérjük
a Tesla tulajdonos hek és lángos hallgatókat, hogy jelezzék, hogy melyik appot használják, hogy ez vezérhelyék. Egyrészt, másrészt meg, hogy merre vannak lokálisan.
Azt is meg lehet vele tudni egyébként. Tehát így meg lehet nézni azt, hogy hol van az autó, illetve hogy hol járt az utóbbi időben, tehát így az utolsó futási adatok is láthatóak benne, és azért vannak szerintem alternatív lehetőségek arra, hogy kiderítsük, vagy hogy figyelmeztessük ezeket a tulajdonosokat. Például, hát ugye ez az eszköz tud olyat, hogy zenét indítani az autón, vagy hát ez a hiba lehetővé teszi azt, hogy a megtaláló, ő zenét indítson az autón, de mi van, hogyha nem zenét indít, hanem fölvesz egy hangfájt, hogy mit tudom én vagyok a te autód, és azért, mert használod ezt az
Michael.
Appot, azért veszélyben vagy. Ja, igen.
Kit szállj ki a kocsiból.
vagy milyen alternatív módon tudatnátok még esetleg a tulajdonosokkal, hogy veszélyben vannak?
Hát ugye ezek az autók kifelé is adnak hangot, tehát kifelé lévő hangszóhajuk is van, hiszen nincs motorhangjuk, és kötelező, hogy legyen egy ilyen kipufogó hangot, hát lejátszó hangszóró. Hát én küldenék egy rendőrszirén a hangot, és tudom, megy a Tesla, és biztos, hogy megállítanák előbb-utóbb, hogy baj van.
Hát ezt nem tudnák szerintem mihez kötni. Lehetne mondjuk, hogy a lámpával mondjuk lemorzézni például, vagy
szerintem
a dudával.
A tulajdonosok 90%-a biztos vagyok benne, hogy tud morzét olvasni. Vagy felfogja, hogy nincs, mikor még indexet se használnak, tehát hogy nem látom ezt az esélyt.
Hát érdekes minden esetre. És az a gáz ebben egyébként, és a tanulság is, hogy hiába töröd le az appot, az adatok már fönn vannak a felhőben, és mivel ugye fönn vannak a felhőben, és az API-t, az API-t lehet elérni kívülről, és az app, és ezekkel az adatokkal ugye a Tesla API-n keresztül lehet az autókat kezelni, ezért van az, hogy ez a probléma az akkor is megmarad, hogyha törlik az appot a mobiljukról, mert igazából ugye azzal van a gond. Szóval a megoldás az, hát érdekes lesz, kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ebből, minden esetre, hát David Colombo ügyesen megtalálta ezt, és ez érdekes lehetőségek vannak a kezében. Én egyébként simán meglépném azt, hogy felvennék egy hangot,
úgy
egy üzenetet is lejátszanám, mondjuk
hát ugye
minden
annyi
nyelven.
Annyi probléma van, hogyha visszaemlékszünk, a PewDiePie-nál volt az, hogy valaki üzenetet nyomtattatott ki a sérülékeny nyomtatókon. Ez körülbelül ugyanolyan, csak nem egy nyomtató van, hanem egy picit nagyobb eszköz, egy ilyen négykerekű nyomtató. Vagy ha azt nézzük, akkor ez olyan, mint egy négykerekű hangszóró, amihez csatlakozik egy autó véletlenül. Igen. Tehát a hangfájl az szerintem egy tök jó ötlet.
Igen, ugye volt a Tekenben egy ilyen elég ismerős, vagy hát ilyen népszerű mondat, hogy meg foglak találni. Hát igen, ezt lehetne a Teslának is bemondani, hogy ezt a sort, hogy megtalállak, ugye tudjuk, hogy hova megy, meg hova megy. Talán akkor megijednének az emberek, és megállnának, és megnéznék, hogy mi van.
De várj, most azon gondolkodtam, hogy mi a megoldás vajon? Tehát, mert úgy mondtad, hogy ha leszedem az appot, az nyilván csak a telefonodról jön le, az tök mindegy, hogy azon keresztül irányítod az autókat, tehát hogy hogyan tudnád kilépni ebből a sérülékenységből, az, hogy az autó sérülékeny.
Hát az app fejlesztőjének kell gondolom az ő részéről az adatokat úgy tárolni, hogy az adathozzáférést úgy megoldani, hogy csak a saját adat autódnak az adataihoz férhes hozzá. Tehát valószínűleg az van ugye, hogy megnézte ennek az appnak a működését, és megnézte, hogy hol tárolja a cuccokat a felhőben, mindenféle Firebase-ben, mindenféle szarokban szokták ezeket tárolni a mobilappok, és kiderült, hogy ha mit tudom én, átír egy paramétert benne, akkor egy másik autónak az adatai is lejönnek. És gondolom megfúzolta, kiesett belőle 120 autó, és akkor jött itt, hogy na, akkor most ez megvan.
Ja, teljesen igazad van. Igen. Érdekes.
Ja, hát hasonló érdekes és fontos dologra hívja fel a figyelmünket egy oldal, illetve egy cikk. Mégpedig, hogyha fontos személy vagy, és félsz attól, hogy Pegazussal téged, vagy más ilyen sérülékenységekkel támadhatnak, hogy mit tegyél. Nyilván ez nem működhetett volna a Tesla esetében, de ugye ez a kérdés mindig felmerül, hogy hogyan tudsz védekezni, és hogyan tudod megelőzni azt, hogy ilyen malverek, illetve ilyen sérülékenységet kihasználó dolgok kerüljenek a telefonodra. Ám manapság még ugye beszéltünk, hogy van ez a no reboot, tehát ez a ne indulj újra támadási stílus, vagy hát ilyen része malvereknek, ami lehetetlené teszi a telefonnak, hogy újra induljon, mert hogy legtöbb esetben ezek a támadások nem perszisztensek, tehát hogy nem maradott, hanem egy újraindítással megoldódik. A cikk az kétfelé szedi a válaszokat Android és iPhone szekcióra. Meglepő módon az esetek 99%-ában megegyezik a javaslat Android és iPhone esetén. Úgy kezdődik, hogy volt egy német kollégám, aki előidézett néha érdekességeket a hálózatokba, mert ő azt mondta, hogy reboot tut gut, ami azt jelenti németről magyarra fordítva, hogy az újraindítás mindig jót tesz, és hát ő randomon időközökben újraindított bizonyos eszközöket, ami magára rántott fél adott központokat, de mindegy, ez most nem is annyira érdekes, de hogy indítsd újra a telefont, tehát legyen egy napi rutinod, hogy minden nap újraindítod a telefonod. Nyilván az újraindítással sok esetben ez a támadás megszűnhet, vagy hát kikehülhet, hiszen azt tudjuk, hogy a Pegasus is egy újraindítástól el tudott tűnni. Csak hát ugye nem szoktuk a telefonjainkat újraindítani, hanem úgy vagyunk vele, hogy ez így ott van, és egész addig, amíg nem küldik újra ezt az iMessage-ben érkező kódot, vagy hát kódsort, addig nem voltunk utána lehallgathatók, és így jön a következő, hogy hát ne használj iMessage-et. Tehát ő kapcsolt ki, hogyha te kommunikálni akarsz, akkor használj SMS-t. Ugye ez az iMessage, ez az Apple belső, illetve most már talán Android-ra is létezik megoldás, hogy lehessen küldeni, de ez egy ilyen belső ingyenes kommunikáció. Nagyjából ugyanazt tudja egyébként, mint bármelyik biztonságos chat alkalmazás, annyi, hogy ez be van építve, van mindenféle fancy ilyen videó meg animáció, de éljünk enélkül, használjuk szépen a biztonságos klienseket. Ugyanez vonatkozik a FaceTime-ra is, ne használjuk a FaceTime-ot, ugye a FaceTime az Apple-nek az ilyen belső videóhívása, van ezerféle megoldás videóhívása, igen, van, aki csak a FaceTime-ot használja, mert az nagyon jól működik. Egyébként olyan szempontból igaz, hogy nagyon könnyű váltani, tehát hogyha én mondjuk felhívok valakit, akkor azonnal tudok egy gomnyomással átállni FaceTime-ra, tehát az a videóhívásra. Hát ja, aki félti az eszközét, az ne használja ezt. Pecseljünk mindig, ugye ez nagyon fontos, hogy mindig legyen update-elve a telefonunk, ne klikkeljünk semmilyen linkre, ami gyanús forrásból jön, de még olyanra se, ami gyanúsnak néz ki és ismerős forrásból jön, tehát ne kattintsunk linkekre, használjunk alternatív böngészőt, ez egyébként ez egy érdekes dolog, hiszen a támadó legtöbb esetben azt feltételezi, hogy ha neked iPhone-od van, akkor te Safari-t használsz, egyrészt mert az a gyári default, bár egy ideje már lehet beállítani másik gyári defaultnak, de használj alternatívat, tehát hogy használj még Firefox-ot, használj bármit, ami neked szimpatikus, de ne a gyári beépítettet. Nyilván ezt is egyébként ki lehet játszani azzal, hogy megnézed, hogy milyen böngészők vannak a telefonon, tehát hogy most persze meg lehet ugrani, de azért ez is egy érdekes lépés lehet. A másik, hogy használj olyan biztonsági appokat, olyan antivírus megoldásokat, vagy ilyen mobil védelmi szoftvereket, van ilyen minden gyártónak egyébként, ami akkor figyelmeztet, hogyha jailbreak-el van a telefonod. És a legtöbb ilyen lehallgatás csak akkor tud működni, hogyha jailbreak-elik a telefonod, ami ugye volt, ahol tavaly is sokat beszéltünk róla, hogy van ilyen olyan ZHD, hogy igazából egyszer rácsatlakozol egy USB kábellel, vagy Lightning kábellel valamire, és automatikusan jailbreak-eli a telefonod, és feltölt neked bármit. Na most az ilyenek ellen lehet jó ez az alkalmazás, és szól, hogy ha-hó, neked jailbreak-el van a telefonod. Van ilyen a McAfee-nak egyébként, ami egy ideje, nem tudom, tudtátok-e, hogy már nem McAfee. Ők összeálltak a FireEye-jal, és ilyen joint success érdekében átnevezték magukat Trilex-re, ami kicsit olyan, mint a Skrillex, csak nem Skrillex, hanem Trilex, és ezen a néven folytatják a működésüket. Ami egyrészt nekem érdekes, tehát hogy a McAfee ugye azért legendás név, elég régóta húzza magával ez a termék, ezt a nevet is eléggé összefonódtak, illetve a FireEye is eléggé sok mindent letett az asztalra ezen a néven. Az más kérdés, hogy nagy részét a Mandiant hozta a bizniszbe, mindegy, de ők most így összeállva, ugye a Mandiant azt hiszem tavaly vált ki, talán volt is erről hírünk és beszéltünk róla, hogy kivált a FireEye-ból újra, és ők most ilyen néven folytatják, úgyhogy van nekik is, van a Norton Security-nek, amiben ugye tudjuk, hogy jön egy, vagy jöhet egy CryptoMiner is, hogyha arról van szó, tehát ez ilyen dupla feature lehet, illetve én próbáltam utána nézni, hogy a Clemavé-nak van-e iPhone változata, sajnos nincs, úgyhogy be kell érni, de vannak ingyenes egyébként, ingyenes túlok, amik szerintem hasonlóan jók lehetnek, mint a Clemavé. De hogy használjunk vírusítót a telefonon, hogyha félünk az ilyen támadástól. Aztán van egy olyan ajánlat, ami, vagy ajánlás, kettő is, ami nekem kicsit inkább az utána, hogy is mondjam, a nyomolvasásban segít. Ez egyik az azt mondja, hogy csináljunk iTunes backupot rendszeresen, és ugye ez nem fog megvédeni attól, hogy ne támadjanak minket, viszont láthatjuk, hogy mikor került fel esetleg a telefonunkra valami kártékony dolog, és akkor le tudjuk azt nyomozni, hogy nagyjából hol voltunk akkor, mit csináltunk akkor, illetve a másik, hogy csináljunk egy ilyen rendszerdiagnosztikát, van egy ilyen menüpont az iPhone esetén, hogy SysDiag, és ez szépen végig futtatja, hogy mi történik a telefonnal, és mi van, hova csatlakozik, stb. Ez is igazából az ilyen utólagos felderítésben tud segíteni, tehát semmiképpen se a megelőzésben, meg a védekezésben. Nagyjából ugyanezeket mondja egyébként Android-ra is, nyilván ott az iMessage és a FaceTime az kiesik, de ott a saját beépítettet mondja, hogy ne használjátok, de a lényeg nagyjából ugyanez, hogy ne rútoljátok a telefont, ne kattintsatok olyan, ami gyanús, indítsatok újra naponta, és nagyjából ezek az ajánlások. Ami amúgy szerintem nem hülyeség, tehát még hogyha nem is vagyunk ilyen top target, tehát ilyen kiemelt személy, akiknek félni kell attól, hogy támadás érheti, szerintem a telefonoknak azért alapvetően jót tesz, hogyha van néha egy újraindítás, vagy van néha egy ilyen frissítés fajta, úgyhogy ezt én mindenképpen javaslom. Mondom ezt úgy, hogy az egyik gépem az 60 napja, a másik 80 napja nem indult újra. Ja, hát igen, kényelmesebb csak kinyitni és használni, mint újraindítgatni. Jó, hát akkor mai napra az utolsó hívünket viszont a pöttyös labdát az ninja felé dobom. Méghozzá a multifaktoros autentikációnak az átlépéséről, bypassolásáról vagy meghekkeléséről hoztál nekünk egy okosat.
Igen, az ember azt hinné, hogyha, meg mi is ezt szoktuk mondani, hogyha kétfaktoros vagy többfaktoros azonosítást használsz, akkor biztonságban vagy. Abban az esetben, hogyha mondjuk a hozzáférésedet megszerzik, a jelszavadat, meg a e-mail címedet, vagy a usernevedet, és megpróbálnak belépni, akkor kapsz egy, ha SMS azonosítás van, akkor kapsz egy SMS-t, hogy ezt a kódot írd be, és akkor jó vagy, vagy autentikátor alkalmazást kér a bejelentkezésed, minden esetben egy harmadik dolgot kér tőled, ami a kitúródott adatokon kívül csak neked van meg. Igen ám, de előfordul, hogy valaki ezt rosszul implementálja az ő szolgáltatásában, és akkor történhetnek olyan mókás dolgok, mint például a box.com esetében. A box.com egyébként egy ilyen felhő alapú kollaborációs, meg mindenféle korporét szolgáltatást nyújtó hát szolgáltató. Dokumentumokat tudnak kezelni, meg egymás között share-elni, meg mindenféle együttműködést támogatnak, és hát van nekik természetesen multifaktor autentikációs megoldásuk. Kétféleképpen tudnak a felhasználók multifaktor autentikációt igénybe venni, az egyik az, hogy SMS-ben, másik pedig az, hogy autentikátor alkalmazással. És többféle autentikátor alkalmazást használnak, de jól tudom, akkor a Google Authenticator például az támogatott. Na mindenegy, egy a lényeg, hogy találtak két sérülékenységet, röviden egymás után találták őket, és ezt ilyen azért hónapokban mérendő ez az idő. Az egyik sérülékenység az, hogy hát ugye hogy történik egy ilyen bejelentkezés? Úgy történik, hogy megadod, amikor betöltödik az oldal, akkor bekéri tőled a felhasználó nevedet és a jelszavadat. Ezt elküldöd, ekkor már létrejön egy félig azonosított session, és ennek a félig azonosított sessionnek már hozzá kell tudnia férni az API-nak azokhoz a funkcióihoz, ami a kétfaktoros, ami a következő faktoros azonosításra szolgál. Ez a per MFA útvonalon volt ezen a, vagy hát van ennek a boxnak a szolgáltatási URL-jén, és az MFA API-nak számos funkciója van, amit ugye ilyenkor el kell tudni érni, de közte volt az elérhető API funkciók között az a funkció, amivel a felhasználót ki lehet venni a kétfaktoros azonosítás hatája alól. Tehát, ha megszerezted valakinek a usernevét és passwordjét boxon, de több multifaktor azonosításra volt ő beállítva, akkor bejelentkezve az ő felhasználó nevével és jelszavával küldhettél egy olyan requestet az API-nak, hogy ne kérjen többé kétfaktoros azonosítást, és amikor kiléptél és visszaléptél, akkor meg már nem kérte, és már benn is voltál. Ez az egyik egészen érdekes dolog. A másik pedig egy olyan dolog, egy olyan hiba, hogy hát ugye van, az pedig az SMS-es két faktort, vagy hát második faktort kerülte meg, méghozzá úgy, hogy ugye megint bekövetkezik az a helyzet, hogy beírod a felhasználó nevet, jelszót, beküldöd, és akkor kéri tőled a SMS azonosításhoz szükséges kis kódot. Na most, ha még eddig a szintig nem jutsz el, erre a lépésre még nem kattintasz rá, hogy odáig eljusson, hogy ezt visszakapt tőle, mert akkor már ugye kiment az SMS a felhasználónak, tehát értesül arról, hogy valaki be akar lépni, hanem még ezt megelőzően küldesz egy olyan requestet amiben egy autentikátor appnak, egy valós autentikátor appnak egy valós kódját beküldöd, akkor azt ő elfogadja. Még akkor is, ha a userhez ez nincs is hozzárendelve. Mert azt mondja, hogy jó, ez egy autentikátor appnak az a valós kódja, és kész.
De megnézi, hogy reális-e a kód.
Megnézi, hogy reális-e a kód. Tehát összeveti ugye az idővel, és hogyha stimmel, akkor elfogadja. És így be lehetett jutni a boxra gyakorlatilag. Tehát úgy is, hogy a user SMS-ben kaphatta volna meg ezt a kódot, ő nem, hanem ő ezt megelőzte, és előre küldött egy olyat, hogy egyébként itt multifaktor autentikátort használok, itt a kódom, ez fogadd el, és elfogadta, és be tudott menni. Úgyhogy ezeket már patchelte a box, ugye ezért kerülhettek ezek nyilvánosságra. A HackerOne-on jelentették ezeket ezen a Bug Bounty platformon, és ez egy jó lecke megint csak arra, hogy nincs abszolút biztonság, jó dolog a multifaktor azonosítás, de csak akkor, ha azt jól implementálják.
Te mondjuk te nem tehetsz, mint user, tehát te csak használd, vigyázz a jelszavaidra, ettől függetlenül, meg ne kattintgass mindenféle hülyeséget, de a másik oldalon meg fejlesztők, please do the needful, tudod, ez a csináljátok meg rendesen, ami nyilván tehát nem elkerülhetetlen, tehát a hibát az bárki el tud követni.
Hát igen.
Így van. Úgyhogy ti is tegyük meg, amit szükséges, és zárjuk be ezt az adást. Nagyon szépen köszönöm, kedves hallgatók, hogy ideig elkísértetek minket, nektek, srácok, hogy ezt az estét együtt tölthettük ebben a meghitt hangulatban. Edzésekkel és minden érdekes filmajánlókkal teli, amit a logbookban találtok. Hát találkozunk jövő héten. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok, jó éjszakát!